Annyi mindenre vártunk már az életben, oly sok mindenért lelkesedtünk. Készítsd el most a mi szívünket arra, hogy a veled való találkozásban megismerjük a te akaratodat, üdvösségünk lényegét és magvát, hogy hitünk át tudja ölelni mindazt, amit te akarsz nekünk adni a mindennapokban, segítségképpen, hogy tudatosak legyünk abban a hitben, amit Jézus Krisztusban adtál nekünk, hogy megerősödjön az életünk így advent idején, hogy valóban a világosság lakozzék mi közöttünk, és a te világosságod adjon nekünk értelmet, vigasztaljon meg bennünket, adja meg nekünk, hogy lássuk az életben mindazokat a dolgokat, amelyeket nekünk kell helyre tennünk. És lássuk meg mindazt, amit te tettél érettünk, mindazt, amit te készítettél a mi számunkra, hogy advent idején a tőled érkező ajándékok, azok valóban ki legyenek bontva, és mindannyian kibontsuk azokat, hogy megajándékozott emberekként várjunk téged, és add meg, hogy itt most a Szent Lelked jelenlétében tudjunk megpihenni, örvendezni a lélek belső örömével, és tudjunk megnyílni a te üzeneted előtt. Jézus nevében légy jelen közöttünk. Amen. A zsidókhoz írt levélből olvasom Istenünk igéjét, a 7. fejezetből, a 11. verstől. Nem is tudom, hogy végigolvassam. A 28. versig van a mai szakaszunk, de végigolvasom. Tehát a zsidókhoz írt levél 7. fejezet 11. verstől 28. versig. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akiről az elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökké való élet ereje szerint. A bizonyság tétel így szól. Te, pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez, azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem esküjével, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé, és azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni, ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni esküigéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Adventben vagyunk, amikor várjuk az Urat, várjuk az ő érkezését, karácsonyra is készülünk, és hip-hop, már jövő hét végén is a karácsony. Milyen rövid ez az advent, átélhetjük ezt, és a nappalok is nagyon rövidek és hosszúak az éjszakák, de karácsony után már, ugye a fényesség a természetben is egyre inkább elkezd majd nőni, és hosszabbak lesznek majd a nappalok. Mégis van egy belső világosság is, ami a Szentírásban is árad felénk, mégpedig az, hogy hogyan látjuk és hogyan gondolkodunk Krisztusról, mint főpapról. Mert amikor adventről beszélünk, és arról, hogy várjuk Krisztust, akkor most a zsidó levél gondolkodás módja szerint, a mai textusunk alapján, most Krisztusra ne úgy gondoljunk, mint egy gyermekre, aki megérkezik, ugye, és bezárjuk őt egy gyermek bölcsőbe, egy jászol bölcsőbe, és ezt a képet ragadjuk meg. Ez nagyon kedves kép, de tudnunk kell azt, és itt már a zsidó levél is tovább bontja Krisztus ugye, megjelenésének értelmét és célját, hogy Krisztusban a főpap jelenik meg. A főpap jelent meg, és annak akadályait és annak nehézségeit taglalja a zsidókhoz írt levél, hogy mi kellett változtatnia Krisztus főpapságának. Mit kellett eltörölnie, miről kellett kimondania azt, hogy ez már értéktelen, ez már nem tudja betölteni a feladatát és célját. Mit változtat meg Krisztus főpapi jelenléte? Először egy ószövetségi képet használ itt a zsidókhoz írt levél írója, a Melkisédek papjának a képét. Ugye ez Ábrahám történetével kapcsolatba kerül föl, amikor Ábrahám egy győztes csata után találkozik egy Melkisédek nevű pappal, akinek áldoz, akinek tizedet is fizet a csata után nyerte javakból, és áldást is vesz Melkisédektől. Ez az egyetlen egy olyan példa a Szentírásban, amikor ugye Melkisédektől nem sok mindent tudunk. Nem tudjuk, hogy hol született, nem tudjuk, hogy hol élt, nem tudjuk, hogy milyen pap volt. Ő azt tudjuk, hogy az Istennek a papja volt, de az ő papságáról igazából sokat nem mond a Szentírás, viszont azt taglalja a Szentírás, hogy maga Ábrahám is megáldatik általa. És a Melkisédek rendje szerinti papság gondolata már a Zsoltárok könyvében is benne van. És a Zsoltárokat, amikor írták, akkor a Zsoltárok könyvében, mint profécia képpen is megjelenik a Melkisédek rendje szerinti papság gondolata. A 110. Zsoltár 4. versében. Megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te örökké Melkisédek módján. Melkisédek rendje szerint. Ez pedig a Messiás királyról szól. Tehát azt láthatjuk, hogy Isten az üdvtörténetben sokszor és sokféleképpen kinyilatkoztatta önmagát, ugye a proféták által, az ő általa elküldött tanítók által, Mózes által, aztán a későbbi proféták által mindig is adott tanítás. Másrészt pedig azt láthatjuk, hogy Isten mindig megújítja az ő szövetségét az ő népével, és a mózesi szövetség alapján a Sínai hegyen ugye megkapják a 10 parancsolatot, megkapják aztán később Mózesen keresztül az Isten tiszteleti rendtartást, és Isten kijelöli, hogy melyik családban, melyik vonulatból hívja el az ő papjait, és Áron leszármazottjai, a léviták lesznek azok a papok, akik a papi szolgálatot végzik. A törvény szerint tehát ők a papi szolgák, akik papi szolgálatot végeznek, és ő közülük támad a főpap is. Láthatjuk, ugye Jézusnak is meg kellett jelennie a főpapok előtt, amikor elítélték őt. Itt találkozik ugye az Ároni papság vonala, a törvény szerinti papság vonala, találkozik az örök élet, az örökké való élet ereje szerinti papsággal. Ezt mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy nem testi parancsolat törvénye szerint lett pappá Krisztus. A testi parancsolatot itt a törvény általi parancsolatnak ért értelmezhetjük, hanem örökké való élet ereje szerinti, vagyis magasabb rendű elhivatottság és magasabb rendű lelki erő és isteni kiválasztottság alapján pap Krisztus, főpap. Mert maga az Isten esküdött meg arra, hogy Jézus Krisztus örökké való főpapja. Mit jelent ez? Ugye ez azt jelenti, hogy sem előtte, sem utána úgymond nem lesz más főpap. Mint a lévita szerinti főpapság az, mivel embereket hív el, bűnös embereket, valljuk be, ugye, ugyanolyan gyarló emberek lesznek főpapok, papok a lévita rendben is, mint egyébként más ember, viszont szent szolgálatra van kiválasztva, de véges az életük, eljön a halál, és bevégeztetik. Új főpapot kell választani, új papot kell beállítani a tisztségbe. Most Jézus Krisztusnak a főpapsága nem ilyen. Mert az ő papsága, az ő királysága, vagy főpapi király voltak, soha nem szűnik meg. Ugye meghalt Krisztus, de föltámadt. Nincsen szükség tehát ennek a papságnak a megváltoztatására, mert Isten azért rendelte őt főpappá, hogy soha többé ne legyen senki se főpap. Nincsen mostantól kezdve, amióta Krisztus lényegében elfoglalta ezt a tisztséget, és itt volt ezen a világon, és bemutatta az egyszerű tökéletes áldozatot a Golgotai kereszten, onnantól kezdve nincsen főpap már. Senki nem Isten előtt ezt a címet senki nem hordozhatja, mert az igazi főpap az egyetlen. Lehetnek papok, vagy lehetnek olyan személyek, akik képviselik az Istennek az erejét, de főpap csak egy van. Ha már pedig ő a főpap, akkor fölötte nincsen senki a papi méltósági tisztségben, aki felette áll. Vagyis ő van legközelebb az Istenhez, és a főpapnak minden tisztségét és minden feladatát ő hordozza. Tehát amikor adventben vagyunk, és most Krisztus megjelenésére várunk, vagy hívjuk őt magunkhoz, akkor legyen most ez a kép előttünk, hogy Krisztus a főpap. Mi a főpapra várunk, aki tudja hordozni a mi számunkra az Istennek a valóságát, és részesíteni tud bennünket mindazokban a lelki javakban, amelyekre csak a főpap hivatott részesíteni bennünket. Tehát ne gondolja azt az ember, már új szövetségben sokszor gondoljuk azt, hogy már annyira egyszerű az út, hát igen, végül is egyszerű ahhoz képest, az ember és Isten kapcsolat. Ugye, mert sokszor mondjuk, hogy egyszerű, hát imádkozzál, Isten meghallgat téged. És ezek is mind-mind igazságú. De miért ilyen egyszerű? Hát azért az egyért ilyen egyszerű, mert van egy olyan főpapunk, aki ezt ilyen egyszerűvé tette. Van egy olyan főpapunk, aki lelki értelemben közli velünk azokat az áldásokat, közli az egyszerű emberrel, közli bárkivel, aki tényleg a kegyelem királyi székéhez járul őszintén. Az ő főpapsága révén kapjuk meg ezeket a lelki ajándékokat, az újjászületés ajándékát. Lehetetlen volna az újjászületést hirdetni, és az embereknek átélni, hogyha nincsen főpapunk, aki ezt megadja nekünk. Lehetetlen azt hirdetni az embereknek, hogy megbocsátattak a te vétkeid, eredj el többé, és ne vétkezzél. Hiába mondom én azt itt, hogy megbocsátattak a te vétkeid. Mert az én szavam semmit nem ér, ha nincsen mögötte az az isteni tekintély, ha nem vagyok felhatalmazva arra, ha nem vagyok összhangban az Isten akaratával, és hogyha Jézus Krisztus nem halt volna meg a kereszten, én nem mondhatom, és nem hirdethetem senkinek sem azt, hogy megbocsátattak a te vétkeidnek. Kicsoda vagyok én, hogy megbocsássam ugye más embernek, vagy megbocsássak Isten helyett. Ezen is botránkoztak meg lényegében ugye a főpapok, hogy hogy Krisztus isteni méltóságot, isteni tisztséget és erőt vett magához, amikor ezeket a kijelentéseket tette, amikor magára vonatkoztatta, hogy én vagyok a világ világossága. Isteni jelzőket ruházott és vett fel magára. Tehát visszatérve a Melkisédek rendje, a Melkisédek szóra, a Melkisédek papságára utalnék vissza, mint előképre, amit itt a zsidókhoz írt levélben magyaráz a szerző. A Melkisédek szó azt jelenti, hogy igazság királya, békesség királya. Ez már jelentésében is, ugye Krisztussal vonatkozom, mi is azt mondjuk békesség fejedelme. Ugye én vagyok az út, az igazság és az élet, az igazság királya is, lényegében Krisztus. Tehát ezek tulajdonságok, amelyek Krisztusra mutatnak. Melkisédekről, ahogy előbb mondtam, bizonytalanság van, homálya származásáról, születésről semmit nem tudunk. De ezen a renden belül, mivel a prófétai szó a Zsoltárok könyvében is, és még más helyen is bizonnyal, az Isten a Melkisédek rendje szerint hozza be az ő fiát. Tehát mert Júdából származik az ő fia, ugye? Júdából származik, ez is profécia beteljesedése, de nem Áron leszármazottja. Nem Áron leszármazottja. Tehát Isten újat kezd, ezt akarom, hogy az adventben közeledő Isten az azt jelenti, hogy a régit eltörli, de úgy, hogy beteljesíti, és a réginek az erőtlen voltát felmutatja, az olyan, mint valami, ami nagyon jó cél szolgált egy ideig, de már elégtelen, most már nem megfelelő. Ugyanígy a régi szövetség is azt a célt szolgálta, hogy Isten és az ő népe közötti kapcsolat megszülessen, de erőtlenné vált a papi szolgálat, és ezt tudnám még adventben talán, hogy erőtlen a mi szolgálatunk, mint ahogy erőtlen volt, ugye az Ószövetségben, a papok szolgálata, mert gyenge, emberi odaszállás volt még az Áron pap szolgálatában is, mert mit érzett, amikor végezte szolgálatát, akkor érezhette azt, annak elégtelen volt, tehát, hogy amit tesz, azt ismételni kell. Állandóan ismételnie kellett az áldozatot. Tehát a bűnért való áldozat folyamatosan történt. Tehát nem az volt, hogy egyszer megtettük, és az most már tökéletes és kész. Nem kell többé bűnért való áldozat. Az Ároni papság ma mindig ott volt az, hogy újból és újból meg kellett tenni, mint egy tökéletesség kellett tenni, megint meg kell tisztítani újból és újból a lelkünket. Ez volt tehát az egyik része, hogy elégtelen volt ez a fajta áldozat, de mutatott Krisztus áldozatára, majd az egyetlen tökéletes áldozatra. Az új szövetségnek tehát így volt értelme és szükségessége. Tehát az áldozatok nem szereztek egyszer és mindenkor a bűnbocsánatot. Ezt akarom kimondani, hogy nem szereztek egyszer és mindenkor a bűnbocsánatot. Nem hozta el a tökéletességet. Nem hozta el az ember számára az igazi felszabadulást, nem hozta az ember számára igazából azt az új megújulást. És ez a különbség a régi papság és az új papság között. Ez a különbség az élet minőségünk között is, hogy amiben advent idejében, amire gondolunk, hogy Krisztus megérkezik, az azt jelenti, hogy ő hozza el a számunkra ugye a tökéletességünket, vagyis azt, hogy nem kell ismételgetnünk úgymond a bűnért való áldozatainkat a magunk életében, hanem egyszer és tökéletesen kell megértenünk azt, hogy ő mindent elvégzett életünk. És ebben van elrejtve a mi tökéletességünk. Az új főpap új törvényt is hoz. De ez az új törvény, ez beteljesíti a régit is. Nem testi parancsolat szerint, hogy tedd ezt, tedd azt, aztán majd megigazulsz, hanem hit szerint hozzá el. hitáltal hozzáll a mi számunkra a megújulást, fogadjátok be az új életet hitáltal, és a lélek ereje által új törvényt kaptok a szívetekben. Hogy az Isten lelke bennetek lakozik. A romolhatatlan életrendje az azt jelenti, hogy nem testi parancsolat rendje szerint kapom már meg az új élet, vagy a bűnbocsánat ajándékát, mert akkor még az ároni papságban lennék, hanem az Isten kegyelmi ajándéka alapján kapom meg a romolhatatlan élet ajándékát, a tiszta lelki ismeretet, a bűnbocsánatot és az örök életet, tudván azt, hogy én soha nem tudnék ennek eleget tenni. Soha nem tudnék. És nem kell ismételnem. Nem kell állandóan abban élnem, hogy önmagamat úgymond tisztogatom, mert különben nem tudok bemenni az Isten országába, hanem azt kell megértenem, hogy kegyelemből, hálából, mert Isten megtisztított engem a Krisztusban, oda ajándékozom az életemet, és itt az engedelmességem van most már. Az új életben való járásom a cél. Nem kell többet a bűneimmel ilyen értelemben foglalkozzam. Nem kell foglalkozzam a bűneimmel. Az új életemmel, az új életben való járásommal kell foglalkozni, nem a bűneimmel. Mert mondhatjuk azt, hogy a keresztény embernek azért vannak még bűnei, mert ott van bennünk igaz a bűnös emberi természetünk mindvégig, igen, ez termeli, de ott van bennem az újjászületett énem is, aki Krisztusban újjászületett, aki hitre jutott. Na most, hogy melyik erősödik bennem, annak mértékében és arányában csökken az életemben is, ugye, az elkövetett rossz és a megélt jó. És igazából itt erről van szó, hogy az engesztelés megtörtént. Az engesztelés megtörtént, de erre mondja Pál apostol, hogyha ekkora kegyelmet kaptunk, ha ekkora szeretetet kaptunk, akkor ez nem lehet arra nekünk felszabadítani erő, hogy akkor szabadon vétkezzünk. Hát, hogyha Isten megbocsátott, ugye, kegyelmet adott, akkor hát úgyszól neki elkövethetünk még egy-két dolgot, mert úgyis megbocsát az Isten a Krisztusban. Na, ilyen értelemben nem lehet megcsúfolni az Istennek a Jézus Krisztusban adott főpapságát. Mert nem adja akkor erre vonatkozóan az Isten az áldását. És ilyen értelemben a megbocsátás nem lehet kierőszakolni, nem lehet rájátszani, mert az a megbocsátás az nem az a megbocsátás, amiről itt beszélünk. A jobb reménység az tehát, ami bennünket advent idején Krisztushoz vezet. Látjuk a régi szövetséget, és látjuk az új szövetséget Krisztusban. És hogyha valóban látjuk, akkor nekünk örülnünk kell. Örülnünk kell, hogy az Isten, amit adott, az sokkal jobb, sokkal tökéletesebb. És ebben a szövetségben megmarad nekünk a hit, a remény, és a szeretet. Ez a szövetség bennünket képes megtartani minden körülmények között, mert nem tőlünk ered, nem a mi cselekedeteinkért, hanem az Isten szeretete ennek alapja. Láthatjuk azt, hogy Krisztus nem mint egy tehetetlen főpap ül a mennyben. Áron tehetetlen. Az Áron rendje szerinti főpap. Eljönnek a bűnösök, eljönnek a nép, és azt mondják, hogy vétkeztünk, és hozzák az áldozatot. Áron tehet valamit a népért. Megáldozza a bűneiket az áldozatot, és ez így megy nap mint nap. Krisztus azonban olyan dolgot tett, amit Áron nem tehetett meg. Krisztus átvitt bennünket az Isten országába. És Krisztus ad nekünk új szívet. Áron nem tudott új szívet adni a népnek. Esedezik érettünk, ezt így mondja a Szentírás. Esedezik érettünk, és közben jár. Erőt ad nekünk Krisztus, elhárítja az akadályt, és meg is ment. Tehát Krisztus főpapsága egy tökéletesen cselekvő főpap, akinek minden hatalom a kezében van, és ilyen értelemben kell most oda helyeznünk, vagy szabad oda helyeznünk saját magunkat. Hát advent van, várjuk a főpapot, és az ő kezében jól letenni az életünket, a mindennapi dolgainkat, erőtlenségeinket, bármiben is vagyunk. Mert ő a garancia. Nagyobb áldja a kisebbet. Melkisédeknél ezt láthattuk. Melkisédek az ismeretlen. Ábrahámot ismerjük. Ugye Melkisédekről nem sok minden. Mégis Melkisédek áldotta meg Ábrahámot. Ugyanígy az áldás Krisztusban is a miénk. A nagyobb áldja meg a kisebbet. Adventben lássuk meg azt, hogy Krisztus hatalmas főpap, aki fölment az egeknek egeibe, és olyan, hogy ott fönt tökéletesen közben tud járni mi érettünk, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Hogy ismeri az ember, hiszen emberi lett, és gondoljuk azt, hogy az ő mennybe menetele abban a testben történik, amelyik testben ugye itt volt a Földön, aztán megdicsőült az a test, harmadnapra, amikor feltámadt, megmutatta az ő sebeit abban a testben, és abban a testben ment föl a mennybe. Tehát az emberi mi voltunknak egyik fontos jellegét, vagy jellegzetességét is hordozza a mennyben is, amikor főpapként ott ül. Tehát az emberi és az isteni természetnek valami fajta egységét láthatjuk azt, mert nem vetkőzte le Jézus Krisztus úgymond az emberi természetét, amikor fölment a mennybe, hanem úgy ment föl, mint Isten ember, mint Krisztus, mint Istennek a fia, mint aki emberré lett érettünk. És olyan főpap van most fönt a mennyben, adventi gondolatképpen, aki emberarcú. Most ezt az emberarcúságot a legszentebb formájában értem, ahogy ugye mondta Pince, homo ime az ember. Emberarcú, mert embereket képvisel. Mert bennünket is képvisel. És ez a Krisztus arc egyben a mi Isten képűségünk is. Tehát ez felettébb nagy titok, és Pál apostol azt mondja, hogy azzal, hogy Krisztus fennül a mennybe, olyan, mintha mi is fennülnénk ő vele már. Mert a záloga az, hogy ő fent van a mennyben, annak a záloga, hogy mi is, ha az övéi vagyunk, és az ő lelke lakozik bennünk, akkor nekünk is ott van a helyünk. És majd, hogy nem azt tudnám mondani, amikor azt a képet tudnám használni, hogy olyan helyre ült be Krisztus, ahova mi most még nem mehetünk be. Most még nem lehetünk ott. De mivel ő már ott van, és ismer bennünket név szerint, ha az övéi vagyunk, és mi hozzátartozunk, akkor a manapon mindannyiunknak meg lesz a helyünk. Mert ő ott ül, és ő a garancia elve. Tehát a végső gondolat, az advent az időben van, ugye most is advent időszakát éljük, és aztán elmúlik. Viszont van egy örök advent, mondhatjuk azt, a hívő ember mindig örök adventben van, mert várja az eljövendő dolgok beteljesedését. Istennek elég sok ígérete van, ami még be fog teljesedni. Krisztusban is, meg a mi életünkre vonatkozóan is. És akkor mi még a záró gondolatképpen a szép ebben, a főpapságban, amit Krisztus elhoz? Az, hogy nincs időhatárhoz kötve. Nem lehet azt mondani, hogy ma Jézus főpap, de már holnap lejárt a mandátuma. Tehát nem olyan valakire bíztuk az életünket, aki holnap kegyvesztett lesz az Isten előtt. Hanem az Isten örökre megesküdött, hogy ő lesz a főpap Melkisédek rendje szerint. Ezért minden ígéret és minden igazság, amelyet Krisztus beteljesít az életünkben, minden szabadítás, minden az ő nevében kért imádságaink és az ő általa adott kegyelmi ajándékok és ígéretek, azok az idők elmúltával is, a földi sík elmúltával is örök érvényűen megmaradnak. Tehát ez az igazi ajándék. Nem mulandó dolgot adott nekünk Isten, hanem örökkévalót a Krisztusban. Ennek a képét és gondolatiságát nézhetjük most végig a zsidókhoz írt levélben. Ő viszont tehát örökkévaló papságot kapott, átruházhatatlanul viseli ezt a papságot. Miért? És itt jön az örömhír. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, add meg nekünk, hogy adventben Krisztust, mint igaz, tökéletes főpapot lássuk magunk előtt. Nyisd meg lelki szemünket, hogy életünk valóságát, lelki gyengeségeinket is. Mindazt, amit hordozunk, amit hozunk magunkkal, lényünket, lelkünket, gondolatainkat és egész falunkat most olyan jó letenni a te kegyelmed kezére, amit Jézus Krisztusban nyújtasz át nekünk. Jó egy olyan főpap előtt megállni, aki ismer bennünket, aki emberré lett, aki egészen közel van hozzád, aki pap örökké, akinek nem múlik el a szava, akinek nem múlik el az ereje, hanem átruházhatatlanul viseli ezt a papságot. Add meg, hogy így lássuk most Krisztust hatalmasnak és nagynak, és lássuk a mi életünket összekötve vele, és érezzük meg annak az ízét, hogy most még jó, most még lehet menni hozzá, most lehet kérni még ma, ami fontos, ami a szívemet mozgatja, amit szeretnék, és amit az Úristen akar velem, azt odavihetem a főpap elé, hogy adjon erőt ehhez, hogy beteljesítse rajta mindazt. Így adj nekünk adventben békességet. Adj nekünk adventben nyugalmat és szeretetet egymás iránt is. Add meg nekünk, hogy lelkileg, testileg is gyógyuljon az életünk, légy a betegekkel, az idősekkel, az özvegyekkel, mindazokkal, akik gyülekezetünkben szükségben vannak, légy az ő gyógyítójuk, és légy a fiatalokkal is, idősebbekkel is, mindnyájunkkal, hogy valóban a világ világossága az megszülethessék a mi szívünkben is. És köszönjük azt a hatalmas nagy titkot, hogy te tudsz üdvözíteni. Mert általad, ha Istenhez járulunk, te mindenkor élsz, és mindenkor van hatalmad bennünket. Az örökkévaló Isten kezéhez elvezetni, és megtartani a mi életünket. Ezért legyen dicsőség és hála a te nevedre, Jézus Krisztus. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.